Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Kenyeres András sportmentál trénerrel beszélgetünk szerintem egy nagyon-nagyon fontos témáról. Ugye arról, hogy mi fér bele a gyerekek mindennapi edzés programjába, milyen olyan bánásmódot lehet alkalmazni, ami még nem meríti ki a bántalmazás fogalmát, jogi vagy lélekben megalkotott fogalmát. A szünet előtt pont azzal zártad a gondolatodat, hogy van, ahol nagyon szigorú eszközöket alkalmaznak, de hogy megvan az eredménye, ugye az egyik oldalról. Nekem meg pont az jutott eszembe, hogy vajon szülőként, meg úgy általánosságban, hogy mi éri meg, ezt te is mondtad, de hogy tényleg, és akkor azokból a gyerekekből mi lesz?
Jaj, hát azért mosolygok, ez nem egy őszinte mosoly, mert azért én talán túl sok példát is ismerek a másik oldalról, amikor az edző mondja azt nekem, de mi elsősorban mondjuk az edző abuzust vizsgáljuk, de mondjuk az edző mondja nekem, hogy a szülő jön rám, és mondja, hogy nyugodtan lekeverhetek neki, legyek keményebb vele, mert csak így lehet egyről kettőre jutni. És felhatalmaz, és azt mondja, hogy én nem fogom bántani, tehát se fizikai, se pszichológiai, tehát ő mondja, hogy ilyen szülőkkel mit csinálják ilyen környezetben? És ők mondják, hogy keménynek kell lenni. Tehát na most erre mondom, hogy erre jó, hogyha van egy etikai kódex egy klubnál. Tehát mert bizony ez nem csak egyik oldalra jöhet ez a probléma, hanem tőlünk, szülőktől is jöhet ez a dolog, mert ha úgy látjuk ezt a világot, és olyan sötéten látjuk, hogy itt vagy én nyerek, vagy te, de mindenki nem nyerhet. Tehát ez egy kemény világ. Könyökölni, lehet, csak így lehet előre menni, tehát hallatszik a hangomból, én nem ennek vagyok a nagy propagálója egyáltalán, akkor ő a gyerekét is úgy látja, hogy és a legszebb, hogy ez a legjobb, ami a gyerekével történt, mert ezzel segíti.
Hát így fogja látni a szülő.
És akkor a gyerek majd 20 év múlva a pszichológusának elmeséli, hogy az a pofonot viszont nagyon kellett nekem. Az ott tényleg lényeges volt, így védve a szülőjét, hogy azért az kellett nekem, ha engem velem nem így bánnak, és ez már viszont nagyon sok utánpótlás sportom jelzi, hogy nekem azért kell az a durva nyelvezet, mert én csak akkor érek el, mint. Tehát egyszer csak belső hangá válik, hogy egyébként semmire kellő vagyok. Ha nem beszél velem így az edző, akkor nem érek el semmire, mint. Nekem ez kell, mert ez egy nagyon érdekes gondolat. Volt egy diákolimpia, ahol azt vizsgálták, hogy mennyire fordul el az abúzus. Buenos Airesben volt, és egy 50% fölött mérték a résztvevőknél a kérdév alapján. De hogy mennyire ismerik föl az abúzust, az volt a meglepő, nagyon kicsi arányban. Ugyanis számukra az nem abúzus, hanem az edzés része. Nem pszichológiai abúzus. Miről beszélünk? Itt kezd érdekes lenni a dolog, mert szerintem, amikor azt mondjuk valakire, mondjuk edzőre, pszichológiai abúzust hajtott végre sportolóján, gyermek vagy nem gyermek esetében sajnos elég főcímünk van utóbbi egy évről is, hogy hogyan bánt edző sportolójával. Én nagyon meghallgatnám az edző oldalát, és szinte biztos vagyok benne, azt mondaná, hogy ő senkit nem abuzált. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy az egyik oldal mást gondol ugyan a helyzetről, mint a másik oldal. Tehát én nekem meggyőződésem, hogy ez nagyon sokszor így van.
Miért? Miért gondolhat mást? Mert nincs egy egységes rendszer, hogy ez
hát ugye, mert ez egy morális kérdés. Mi az abuzálás, bántalmazás? Ez hát megmutattam neked nagyapámat. Na ő, na az volt, tehát az abúzus, ehhez mi? Felemeltem a hangomat egy picikét, nem bírja a pici lelked ezt a hangot? És hát egyébként a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerint az is abúzus pszichológiailag, hogyha mondjuk én rosszul teljesítek, és az edző mellettem a falba beleüt.
Izombos egy megkélemlítés a
történik. Mert megijedettől.
Igen.
Ugye micsoda erőt vált, stb. Hát nehogy már ne húzhassa fel magát. Hát legalább annyira felhúzhatja szerintem, mint egy történelem tanár, hogyha egyest írt a gyerek, akkor üssön bele a krétát, repítse ki az ablakon, hogy ez nem igaz, hogy nem tudott teljesíteni. Szóval azt gondolom, hogy itt vastagon pedagógiai dolgok is vannak, meg tudáshiány. Tudáshiány, képzetlenség ez a területen, hogy bizony-bizony ezek a dolgok azért nagyon komoly problémákat lehet okozni, amelyek jóval később is visszatérnek, még már amikor rég nem sportol, és azt mondja, hogy úristen, én akkor azt hittem, hogy ez a normális. Most már értem, hogy egyáltalán nem normális, hogyha így viselkednek.
Meg mintaként visszajön.
Ez meg a legijesztőbb, amikor észreveszi önmagán. Ugye ez azért szülő és gyermek vonatkozásban eléggé jól leírt irodalom, hogy azért bizony a bántalmazó szülőknek nagyon sokszor a gyermeke is bántalmazó szülők kívánnak. anélkül, hogy ezt én nagyon tudatosan csinálnak, és akkor velük beszélgetnek, akkor nagyon sok azt mondja, hogy hol van ez az én apámhoz, anyámhoz képest. Ez sem.
Pontosan ugye ezt említettük, hogy azért néhány évtizeddel ezelőtt az olyan természetes volt, hogy az ember kapott 2 pofont az iskolában, még otthon 2-t, amiért az iskolába kapott 2-t. De hogy ez ma már nincs rendben valahogy.
Nálunk. Ez is egy nagyon fontos dolog, tehát más kultúrákban még bizony nagyon-nagyon előfordul, és nagy kultúrákban, de ne felejtsük el, hogy ami 60 éve működött, vagy volt, az bizony ilyen volt 120 éve is, meg 300 éve, meg 500. Ami az utóbbi 100 évben történt, az nagyon új. Az nagyon új helyzet, hogy az emberek többsége, tényleg nem akarom kihúzni a gyufát, de ha valaki enni akar a mai világban, ruhát akar a gyermekeinek, és munkáját akar szerezni, azért nagy rész lehet. Ez megecsen. Na most ez nem is olyan régen még nagyon komoly probléma volt, hogy legyen a gyereknek cipője, hogy legyen hol aludnunk, stb. És a fennmaradás volt a cél. A jólét arról szólt, hogy éle, felnőle 18 évkorig, vagy nem. Ilyen kérdések voltak. Egészen más jóléti kérdéseket teszünk föl, és ebben egyébként meg nincs az emberiség kultúrájának túl nagy tapasztalata. Mi nyugatfej nézünk, nézzük ott, mi történik. Próbáljuk megtalálni azt, ami a legjobb lehet.
Kivel tudsz együtt dolgozni? Hol tartanak most ezek a kutatások? Mennyire nyitottak az egyesületek arra például, hogy ezek a kódexek, ugye ezek az etikai kódexek megszülessenek? Tudtok-e nekik ebben segíteni?
Én a Debreceni Egyetemen ez a doktori kutatásom része, tehát a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetében történik, de Magyarország szintű. Várjuk a válaszokat, most zárul majd le ennek az adatoknak a gyűjtése. Meglátjuk, miket hoznak az eredmények. Én azt gondolom, hogy sokat nyitottak, hogy tudjanak tenni. Ténylegesen is. Tehát kirakatban szerintem nagyon nagy százalék. Tehát bárkit megkérdezni, én szerintem kevesebb mondák azt, hogy nem. A kirakat történetekből szerintem tele van a padlás. Tehát, hogy ténylegesen ki az, aki mondjuk úgy áll hozzá kérdéshez, hogy segíteni szeretne, az meg majd meglátjuk. Tehát meggyőződésem, hogy lehet tenni. Tehát, ha már tudjuk az adatokat, szerencsére vannak eszközök, módszerek. Tehát hosszú távon, középtávon ez a cél, hogy ez bekerüljön mondjuk akár az edzőképzésekbe is. De nem mellékes tárként plusz, hát most megcsinál, nem csinál, hanem alapvető rész. Bekerüljön klubokba, legyen tanítás rendszeresen, de olyan, amiben mondjuk meg is értik. Tehát azt én nem tekintem oktatásnak, hogy ha beültél és aláírtad, akkor ez meg volt. Tehát, és akkor már mindent is tudunk a pedagógiáról, meg ezek a dolgokkal kapcsolatban. Tehát ténylegesen megértsék az edzők, és e fölött legyen kontroll. Tehát legyen egy mondjuk egy olyan hálózat, ahol vissza lehet jelezni, hogy mutattam az előbb, hogy tiszta a víz a Balatonban, vagy nem. Hát honnan tudjuk, hogy tiszta a víz? Mérjük. Lehessen mérni. Tudjam, hogy egy-egy klubnál például hogy áll ez a mérőszám. Mi rendszeresen ellenőrzi valaki, hogy mit szólnak, mik a vélemények, hogyan működik. Tehát szerintem ezeket meg lehet csinálni, és én ilyen szempontból nagyon optimista vagyok. Az, hogy 5 év, vagy 15, azt nem tudom, de nem látok másik utat. Tehát nem tudom elképzelni, hogy visszamegyünk a 60-as évekbe, és úgy fogunk működni, mert ha ez történik, akkor nem a sport lesz a legfőbb problémánk. Tehát azt gondolom, hogy akkor más gondjaink vannak már a világban.
Mindig, mikor valamit beszélgetünk arról a nagyvilágban, hogy valamire szükség van, akkor mindig hozzáteszik, hogy jó, de pénz is kell hozzá. Ehhez kell tőke, kell forrás. Mondjuk egy átfogó képzés megrenoválásához pénz, fegyver, paripa van?
Nagyon jó kérdés. Nem is olyan gondolkodtam még ezen el, de nagyon könnyen tudom válaszolni, ez biztos nem pénzkérdés. Tehát ez egészen biztos. Ez nagyon jó hír, de az a nagy helyzet, hogy aminek a kérdése az viszont a legnehezebb. Tehát a hitet változtatni, meggyőződést változtatni, hát az azért a sok sikert hozzá kategória. Tehát én azt gondolom, hogy az egy nehezebb folyamat. Tehát meggyőződésekkel vált finom hangolni. Vannak országok, bizonyos sportjára, hogy hozzak egy példát, amerikai futball, mi így hívjuk, ők csak futballnak hívják Amerikában, és az nem egy ilyen létszes mennyi odébb sport. Tehát ha mondjuk elkérhetném azt a labdát, hogy ha ráérsz, esetleg ideadod, igen, de egy kávé mellett ezt megbeszéljük. Tehát nem ez a sport. És ott az edzőknél indult egy változás, akik konkrétan megfogalmazták, hogy 30 éve nagyon másképp kellett a srácokat edzeni, mint ma. Ho-ho, mi meglepő, ugyanaz a fogalmazás. De azt is mondta az edző, én olvastam egy interjút, hogy hát ha ugyanúgy viselkednék, nem lenne állásom. Tehát rá is kényszerülünk arra, hogy változtassunk, de kapnak oktatást, hogyan, merre, miként, hogyan vezessék be, informálják a szülőket is, ez hogyan legyen struktúrál, hogy ez működhessen. Tehát azért van rá lehetőség. Egy ilyen sportnál is, mint az amerikai futball, nem mondok csodát, kicsit előrébb vannak néhány országban ebben a folyamatban, és ezekből a jó példákból lehet tanulni. Mert szerintem nem vagyunk másabbak ilyen szempontból, és még egyszer mondom, szerintem, hogyha csak a szélsőséges értékeket lebetszegetjük, az mindig egy egyszerűbb folyamat a legszélét. Az már szerintem hatalmas eredmény lenne.
Én azt gondolom, hogy most már tényleg nagyon sok jó szakember van, ha sportmentáltrénert nézek, ha sportpszichológust nézek, tehát azért akik ezt komolyan veszik, azok én azt gondolom, hogy tényleg együtt dolgoznak ilyen szakemberekkel, lehet, hogy ez kisebb településeken egy kevésbé elérhető szolgáltatás. Ott mi lehet a megoldás?
Ha mondhatom akár a saját sportmentál coach képzésemet, bizony, az pont azért is van online verzió ezeknek, mert szerintem ezeket az információkat el lehet érni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem lehet akadály, sőt, én ebben is optimista vagyok, hogy nőne a számok, akinek tudnak segíteni. Az a kérdés, hogy van-e, aki kinyújtsa a kezét, hogy gyerünk, dolgozzunk együtt. Ez egy nehezebb rész szerintem, itt megint a gondolkodás, mennyire gyengeség részének vesszük ezt a dolgot, vagy sem. De ezekben is van változás. Hogy mondjuk egy nagyon jó példát, dolgozunk együtt a MÉFE, a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fórumával, amelyet Körösparti Gábor és Szilágyi Áron fémjelez, tehát ők hozták ezt létre. És ott például indul egy ilyen, ez egy sportoló barát egyesület program, aminek egy része például a mentális jólétre való odafigyelés, és például nálunk végzettekből majd pályáztatunk emberek, mehetnek pro bono, tehát ingyen három ülést tartani, segíteni őket, de azt gondolom, hogy nem ez lesz a kulcs, ez, ha már leülnek és dolgoznak, az már jó. Hogyan tudjuk arra rávenni, hogy nyissanak az edzők, a sportolók, hogy értsék, hogy mire ülnek le, hogy miről van itt szó, tehát nagyon kevesen tanulunk meg önmagunktól olvasni. Számolni se nagyon feltétlenül. Tehát nem véletlenül vannak tanárok. Lehet megtanulni egyedül kézilabdázni, de azért edzővel szerintem az jobb lesz. Ugyanígy a mentáltréning is egy ilyen dolog. Tehát aki ezt tudja, hogy hogyan kell csinálni, attól jobban lehet megtanulni, ha tudjuk, hogy miről van szó. Tehát én azt gondolom, itt is megint edukáció kell. Vidéken is, meg Budapesten is. Edukálni, mutatni, tanítani, és ide be kell hoznunk azokat az influencereket, mint például Szilágyi Áron, azt mondja, nem tudom, a Vanda vagy az András, hogy csinált, azt jól van, csinálom. De Áron mondja, akinek azért a sportban van teljesítménye, nem kicsi, lehet, hogy nagyon sok vívó például odafigyel. Lehet, hogy most csak vívók figyelnek oda. Minél több ilyen ember kell, aki mögé áll, és azt mondja, hogy nálunk ebbe a sportba kell, annál több utánpótlás sportoló, már csak simán utánzásból. Hát ilyenek vagyunk gyerekek, vagy voltunk gyerekek, utánozzuk a nagyokat. És ez az igazi befolyás. És ha mondjuk sztár edzők is elkezdenek erről beszélni, ennek a fontosságáról, amiként nemzetközi szinten teszik, akkor megint jó úton indulunk el.
Ugyanilyen értelemben, hogy ez fontos, a szakembereknek a megléte és a velük való sikeres együttműködés, ugyanilyen fontos lenne például, hogy legyen egy olyan piros zászló, amit kiteszünk, hogy eddig és ne tovább, ez még belefér, ez meg már nem, és akkor visszakanyarodok a műsornak az elejére, hogy akkor mi fér bele, meg mi nem.
Igen, én azt gondolom, hogy igen, de most ezeket mi is megfogalmazhatjuk, egy klub is megfogalmazhatja, de pont ezért vannak az ilyen szervezetek, mint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, szerintem, amely nyilván nem minden sportot fed le, hiszen az olimpiai sportokról van szó, de léteznek más ajánlások is. Tehát ezek ilyen frameworkök, kerek ajánlások, ahol azért le van írva a fogalom, ez alatt mit értünk. Fekete-fehér? Nem. Tehát szerintem kiinduló pontok vannak, papír mindent elbír, vagy a számítógép. Tehát azt gondolom, hogy erre elég hamar el lehet jutni, hogy XY klubnak van egy etikai kódexe. Nem ez a kérdéses. Mi történik, és előhozom Feri bácsit ismét a legelejéről a beszélgetésünknek, ha a Feri bácsinál egy kicsit elgurult a gyógyszer egy viselkedésnél, mert például Feri bácsi legközelebbi edzés elmondhatja, hogy elnézést, szóri srácok, ezt nem kellett volna tennem, és akkor semmi baj nincs. Egyszer történik. Ha tisztel történik, akkor már ebből gond van. Lehet-e jelezni? Van-e rendszer, ahol lehet ezt jelezni, hogy elégedetlen vagyunk ezzel a viselkedéssel, és tudom, hogy itt kezd bonyolódni a dolog. Már egyébként se tetszik nekem Feri bácsi, és tudom, hogy így be tudom mószerolni, de azt gondolom, hogy meg lehet találni ezt a folyamatot, ahogy egy klub ezt belül megbeszélje. És ha azért érzik az edzők, hogy ilyen fontos a munkájuk, és azért odafigyelnek rájuk, támogatják őket. Azt gondolom, hogy ez előbb-utóbb nem lehet, hogy probléma legyen.
Tudod, mi gondolkodom, hogy amikor mondjuk van egy ilyen típusú bántalmazás egy egyesületnél, ahol nem egy egyéni sportágról, hanem csapasportról beszélünk, akkor az is elő szokott fordulni, hogy nem az jelzi, hogy gond van, akit bántanak, hanem mindenki más ezt néz, és akkor egyszer csak valakinél betelik a pohár, és azt mondja, hogy akkor mi most itt csapatszinten fellázadunk, vagy nem fogjuk csinálni, vagy megvédjük a másikat, vagy ha mondjuk ez gyerekekkel kapcsolatos, akkor valaki másnak a szülei fognak lehet kiállni azért, hogy na hát azért a Sanyikával ezt nem lehet csinálni, mert akkor tudom, hogy a előbb-utóbb gyerekem is majd sorra fog kerülni.
Ez nagyon jó, amit mondasz. Azt gondolom, hogy például egy szülőknél, hogyha van egy mérkőzés, és ezt már túl sokszor hallottam, hogy úgy beszélt az edző a gyerekek. Nem az enyémmel, hanem ezzel azzal, hogy ez elfogadhatatlan, és mondom, és ezt jelezted neki? Hát nem. Miért nem? Hát nem akarom, hogy az enyémmel valami baj, de aztán, hogy ezt jeleztem. Amíg ezeket mi nem merjük, mi magunk szülőként sérezni, addig ez baj lesz ez a dologgal. Tehát azt gondolom, igenis van közös felelősség. Ugye, hogyha mondjuk egy szülő viselkedik, ugye lelátom, ami elfogadhatatlan, nem ritka jelenség, hozzáteszem, azt is kezelnünk kell nekünk társadalom szintjén. Egyébként van rá példa, talán pont a spanyoloknál volt női futballban, amire emlékszem, hogy az edző viselkedett úgy, ahogy nem kellett volna, és maga a csapat fogott össze, hogy azt mondták, hogy így nem mehet, és elérték végül is, amit szerettek volna, hogy változtatás legyen. Tehát azért vannak példák erre. Csapatkapitány is van, példaként ugye ezeket képvisel ezek a dolgokat. A gyerek nem képviselheti önmagát. Ott a szülőnek kell, a struktúrának kell, az államnak kell egy, akár hogyha állami fenntartású dolgról van szó, egy olyan helyzetet létrehozni, hogy biztonságos legyen egyébként a, ezt nagyon sok helyen Safe Sport Initiative-nek hívják, hogy biztonságos legyen a sport környezete. Tehát tőlünk nyugatra, ez a bizonyos Ausztriában, ennek az ellenőrzés, amiről beszéltem, hogy ellenőrzés és oktatás, az bizony már zajlik. Folyamatban van.
Magáról, például az edzőről, maga, ahogyan az edzést csinálja, az nagyon jó szakember, de nem az a baj, tudod, amit mond, hanem ahogyan mondja.
Visszajelzés. Tehát ez legfontosabb. Tehát azt gondolom, hogy ilyen edző, hogy kap egy visszajelzést, akár sportoltól, akár szülőktől, hogy látják ezt a dolgot, és azt látjuk, hogy nem egy ember csak jelezte vissza van, akkor mondjuk a vezetésnek meg kell kérdezni, hogy ez hogy van? Tehát hogy látod te ezt a kérdést?
És tudnak változtatni?
Én szerintem tudnának. Meggyőződése. Még egyszer mondom, szélsőséges esetre. Nem azt mondom, hogy egy ember alapjában véve egy introvertált edző hirtelen hihetetlen extrovertáltá vagy visszafelé. Nem. Hanem meghallja azt, hogy észre sem vettem, hogy ez rosszul esik Vandának, ha így beszélek vele. Én nem akartam Vandát bántani. És eszembe jut ez a dolog már, hogy ez neki rosszul esett. Nem én vagyok a rossz, hanem te másképp látod, érzed a világot. Ha erre odafigyelek, akkor ezzel már is meg tudom fogni a dolgokat. Vagy kifigurázom, hogy te érzékeny vagy, nem tudom, ezt már mondhatom. Tehát és akkor már megint ugye ott vagyunk ennél résztél.
Van, megint piszkálódás.
Pontosan erről van szó, és szerintem ezek még bőven fordulnak el. Túl nagy számban fordul ez elő. Tehát az egésznek ez a lényege, szerintem.
Beszéltünk arról, hogy ugye a műsor elején, hogy milyen típusú bántalmazások vannak, említetted, és nekem most beugrott ez a vicceskedés, hogy már nem tudom, hogy viccelsz vagy csúfolódsz.
Igen, itt a gúnyolódás szót használjuk, de ugye aki ezt csinálja, az pont el tudom képzelni, hát ez csak egy vicc volt. Nem egyszerű felmérni, vicces-e valami. Aki ellen irányult, az nevete rajta, belülről humorosnak érzi, vagy nem. Mert ha nem, akkor szándék vicc volt, de az eredmény az nem volt, hanem bántó volt. És ez a lényeg, hogy az én mondata annak a sportolónak, az egyénnek, azt mondja, hogy ez zavaró, vagy nem.
De hogy ez az emberi kapcsolatokban is pontosan ugyanígy van, az iskolai bántalmazásokban egymás között pontosan ugyanígy van.
Abszolút, de nincs különbség, itt egy másik kontextusban vagyunk, egy másik szubpopulációban sport, de hát emberekről van szó. Tehát így ilyen különbség nincsen, csak azért mondom, azért nézzük meg, hogy ez ugyanígy jelen van-e mondjuk a iskolai tanár-diák viszonylatban, mint a sportban, és én azért merem azt mondani, hogy nem feltétlenül. Hogy ott már nem megengedhető bizonyos viselkedés. Sőt, már utalások is bizonyos dolgokra nem megengedhetők. Még a sportvilágában, mintha kicsit elnézőbbek lennénk ez a dologgal is. Kérdés, hogy kell elnézőnek lenni.
És visszaértünk a műsorunknak az elejére, hogy mi fér bele, meg mi nem, és hogy kell-e szemet hunyni, mert hát régen is így volt, hát most, na akkor is működött, hát ez most is működik. Van jó példád, olyan életből merített példa, ahol sikerült ezt ténylegesen felszámolni, vagy mert a csapat úgy döntött, hogy akkor ezt idáig tűrték és nem tovább, vagy mert az az ember, aki csinálta egy hatalmasat haladt saját magában belülről, és tudott változtatni a mentalitásán, vagy önmagán. Van ilyen?
Több példa volt, ugye mondtam ezt az amerikai futball esetét, spanyol foci esetét. Cselaci is nem egyszer nyilatkozta le, hogy ő azt gondolta, hogy az edzések csak üvöltözve tudnak bent is, mert akkor bőven felnőtt volt, és váltott edzőt ugye még annak idején. Tehát itthon is vannak már visszajelzések. Ez nem azt jelentette, hogy változtatott az edző. Tehát ez nem egy jó példa ilyen szempontból, hanem a sportoló változtatott ebből a szempontból. Nem tudok bőven hozni ilyen példákat, de azt gondolom, hogy kell találnunk erre egy jó példát. Pont ilyeneket, akik őszintén elmondják a történetüket, mégpedig azért, mert fontos kiemelnünk. Nekem meggyőződésem, hogy az edzők nagyon nagy százaléka, többsége nem rosszat akar. Eszköztelem, és ő rajtuk is egyébként ugyanaz eredményeket kérik számon. És ez viszont azért tud bosszantani, amikor a nagy kírások embereket nevelünk, meg a család a legfontosabb, meg minden, de a végén hanyadik lettél. Csak ez számít. És nem tudom, hogy utánpótlás sportban ez tényleg ez kell a legelején legyen, és ha jutaljak vissza arra az UNICEF felmérésre, hogy miért mennek le a gyerekek sportolni, és a mi felmérésünk végén is vagy ilyen kérdés legkedvesebb élménye együtt, és abban az egyik az, hogy közösségben voltam, együtt voltunk, és jó éreztem magam ott. Egyszerűen jó volt velük lenni. Nem az, hogy hajadik lettem, hanem jó volt közösségben együtt valahova tartozni. És ez egy nagy különbség.
Én nagyon szurkolok nektek, vagy drukkolok nektek így sportnyelven, hogy ebben a munkában tényleg hatatós eredményt tudjatok elérni, mert hogy borzasztóan fontos lenne, hogy mentálisan, lelkileg egészséges gyerekek vagy fiatalok ugye kerüljenek ki sportolói múlttal vagy lehetőséggel, független attól, hogy tényleg miről beszélünk, mert hogy aztán ez majd az életben csapódik le. Tehát lehet, hogy nem a pályán, hanem majd úgy az életben, a szociális kapcsolataiban, a családi kapcsolataiban, hogy meg tudja állni a munkahelyén a helyét, hogy milyen apa, milyen anya, szülő válik majd belőle, és hogy ezeknek borzasztóan hosszú távú eredményei, vagy inkább következményei vannak.
Abszolút, törjük meg a toxikus vonalat igazából.
Köszönöm, hogy itt voltál, András, és beszélgettünk, és tényleg nagyon sok sikert kívánok nektek ez a munkához.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígi Vandával című magazinműsor. Kenyeres András sportmentál tréner volt a mai vendégem. Hogyha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják a felületeinken, vagy itt a rádióban is, ismétlésben is, tartsanak egy hét múlva is velünk, akkor is lesz Lélektér. Én várni fogom önöket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.